Évának hívnak, Szegeden lakom, 51 éves vagyok. Jó 10 éve vagyok rokkant nyugdíjas azelőtt, olasz szakos tanár voltam. 3 éve mióta meghalt az édesanyám, egyedül élek. Mozgássérült vagyok, de segítséggel még el tudom látni magam. 93. október 13-án történt, korábban megláttam egy plakátot, hogy lesz egy orgona hangverseny az alsóvárosi templomban. Korábban értem oda, eltévesztettem, hogy mikor kezdődik a hangverseny. A templomban még fél homály volt, és én leültem hátul egy padba, és akkor kigyúltak a fények a szentélyben, és amikor felhangzott az orgonán az énekszó, Uram, irgalmasz, akkor elkezdtek folyni a könnyeim, patakzottak, olyan nagy keserűség szakadt föl belőlem, és csak esző zengett vissza bennem, Uram, irgalmasz. Végig szokogtam azt a szentmisét, és aztán nem is maradtam ott a hangversenyre, alig vártam, hogy kiléphessek az emberek közül. Az a szentmise megváltoztatta az életemet, mert aztán elmentem másnap is, meg harmadnap is, de én nem mertem beülni a padba, úgy éreztem, hogy én, nekem ott nincs helyem. Hogy ott mindjárt a bejárat mellett jobb oldalt van egy híres Mária kegykép, a Fekete Madonna, az is fél homályban, és ott előtte volt egy kis pad, odaültem, meghúzottam az oszlopok mögött, leghátul a templomban. És valahogy úgy éreztem, ahogy a szűzanya rám nézett arról a kegyképről, hogy igen, ott nekem helyem van. És aztán, ahogy múltak a napok, a fülembe beszűrődött, hogy messziről a szentélyből, ami nekem olyan messzi volt, hogy ott énekhangot hallok, elindultam oda. Ott a ferences testvérek a Zsolozs Mát imádkozták. És akkor bennem is ott volt az a vágy, hogy én is a kezembe vegyem. Emlékszem, az a Zsoltár sor volt nagyon sokáig a szívemben, most is ott van. Nyomorult voltam, de ő fölemelt. És akkor valahogy azt is megértettem valahol belül, hogy igen, a Szentírás szava az rólam szól, nekem szól, és nagy igazságot mond el rólam. November 1-én volt a Minden Szentek ünnepe, és emlékszem arra a nagy vágyakozásomra, amikor láttam a híveket menni a szent áldozáshoz, és úgy megszületett bennem az a nagy vágy, hogy én is áldozhassak. És ez az oltári szentség utáni nagy vágyakozás adott hozzá bátorságot, meg erőt, hogy oda menjek a plébános atyához, és kérjem, hogy beszélgessen velem. És aztán ő készített fel a gyónásra, a szent áldozásra. Ő hívott akkor ott először egy közösségbe. Ebből is kiderülhetett, hogy nem kaptam vallásos nevelést. Amikor ez történt velem, az a nagy élményem a szentmisével, akkor már 33 éves voltam. A szüleim nagyon hamar elváltak, édesanyám egyedül nevelt, aztán újra férhez ment. Egy nagyon jó szándékú, mélyen vallásos özvegyemben lett a nevelőapám. A gondviselés akkor is ott volt velünk. Így aztán egy szép családban növekedtem. De valahogy az volt a... Hát, hogy is mondjam, közvélekedés, hogy templom nélkül is lehet becsületre nevelni egy gyereket. Említettem már, hogy mozgássérült vagyok. 10 éves koromban kezdődött ez a betegség. Reggelre, mire fölébredtem, már nem tudtam fölkelni az ágyból. Nagy fájdalmak közepette, alig tudtam a lábamra állni. Akkor 4 évig egyik orvostól a másikig vittek. Hónapokig a szobából se tudtam kimenni, és hát az iskolát is ott kellett hagynom. Én magántanuló lettem, ágyva fekvő évekre. Ez a betegség nagyon megváltoztatta a belső világomat is. Elkezdtem az életemet saját magam körül berendezni. Az önzés rám telepedett és körbefont, és aztán persze ott volt bennem, ami meg is növekedett, az irítség mások felé, akiknek úgy láttam, hogy több jutott, mint nekem, meg a kitörni akadásból, a nagyra vágyás, hogy mégis vihetem valamire, és mivel jó képességem volt a tanulásra, hát magántanulóként sokat tanultam, olvastam, akkor kezdtem el nyelveket tanulni. Látszólag fiatal, sikeres életem volt, kutató akartam lenni, ilyen doktori képzésben vettem részt, nem csak nagy reményű, hanem már egy sikeres ember voltam. Egyetemen kaptam állást, ott is gyorsan ívelt fölfelé a karrierem. De belülről egy olyan meghasonlottságot éreztem, egy olyan terhet, mert nem is tudtam, nem láttam, hogy hogyan tudnék szabadulni, vagy hogyan tudnék ezen változtatni. Azután az októberi nap után nagyon sok minden megváltozott bennem is, meg körülöttem is. Szerettem volna ezt az örömemet megosztani elsősorban a családommal, hogy segítségre találtam, hogy meghallgatásra találtam, és az nagy fájdalom volt nekem, hogy a családom körében értetlenség, gúny is volt. És persze utána átgondoltam, hogy bizony milyen sok előzménye meg segítője volt annak, hogy én akkor oda jutottam októberben abba a templompadba. Amikor évekkel korábban olasz szakosként Rómában jártam, a Jóisten már akkor úgy akarta, hogy valahogy éppen a Pápai Gergely Egyetemnek a könyvtárában volt az az anyag, amit nekem kutatnom kellett. Június vége volt a szemeszternek, a tanévnek, elcsendesült az egyetemnek az aulája, és én még lementem a földszintre inni egy kávét, és az egyik oszlop mellett megláttam egy fiatal atyát. Néha beszélgettünk úgy a kávézóban, és tudtam róla, hogy nemrégen szentelték pappá. Intett felém kedvesen. Én úgy kényszeredetten, hát elindultam felé, most már nincs mit tennem, oda kell hozzá mennem. És hát mondtam, hogy nem sokára hazaindulok, véget ért az ösztöndíjam. Ő elmondta, hogy mivel dél-amerikai, hazautazik és elkezdi a papi szolgálatát. És aztán búcsúzóul még egymásra néztünk, és akkor ő, emlékszem, két kezébe fogta a kezemet, és azt mondta, «Ci vediamo nel paradiso», ami azt jelenti, találkozunk a paradicsomban. Ez a mondat talán még el is uvanhatott volna bennem, el is felejthettem volna. Ez sok-sok évvel a megtérésem előtt volt, és mégis az a mondat akkor úgy annyira megmaradt bennem, azt a vágyomat érintette meg, hogy igen, én is vágyom, hogy eljussak a mennyországba. Ez annyira megmaradt benne. Szeretném még azt elmesélni, hogy amikor készültem a bérmálkozásra, a templomban egy Szentlélek szeminárium indult, és ott azon a Szentlélek szemináriumon vett részt egy kedves asszony, Busch Margitnak hívták, és ő akkor meghívott egy ima közösségbe. Minden héten összejöttünk, és szabadon imádkoztunk. De tudtam, hogy a Margitnak van egy másik csoportja is, és úgy érdeklődni kezdtem utána, akkor hallottam először a harmadrendi kármelitákról. Amikor fölvettem a skapulárét, ez a Szűz Máriának a váruhája, akkor mi új nevet is választhatunk. És én a Mária nevet választottam. Még most sem tudom, hogy volt bennem ilyen merészség. De ott volt bennem az a nagy bizalom, hogy igen, a Jóisten irgalmából én Évából Mária lehetek, hogy az ő tervében ott lehet, valóban ott lehet. Ezt elhittem, hogy ott lehet az a nagy tisztaság, az a nagy szépség, amit ő rólam is elgondolt, hogy ez lehetséges. Nem volt olyan könnyű és egyenes vonalú az, hogy a megtérésem után én olyan könnyen el tudtam volna szakadni a rossz szokásaimtól. A gonosz lélek még megpróbálkozott velem többször, hogy visszaszerezze az uralmát fölöttem. Az ilyen próbálkozása volt az, hogy én okos embernek tartottam magam. És a közösségben is eljött az a pillanat, amikor kimondtam, hogy én ezt jobban tudom, és én ezt így látom, ami nagy megütközést és konfliktusokat okozott. És akkor fölálltam a közösségből, és eljöttem. Hónapokig voltam kívül, és emlékszem, Szűz Mária szent nevének ünnepe volt szeptemberben. Az előjárómmal Istennek hála még fönntartottam a kapcsolatomat, és írtam neki, hogy nem tudom, van-e még nekem közöm Szűz Mária szent nevéhez? Van-e még nekem közöm ahhoz a névhez, amit a skapulári fölvételekor választottam? És ahogy írtam neki ezeket a sorokat, egyúttal ott volt bennem az az erős bizonyosság, hogy igen, nekem van közöm a Szűz Anya nevéhez. Akkor is, ha most teljesen idegennek és méltatlannak érzem magam, és az is vagyok. És aztán decemberben üzentek nekem a közösségemből, hogy a provinciális atya eljön meglátogatni a közösséget, és kéri, hogy én is menjek el. És hogy ott ültem közöttük, feszülten, szégyenkezve, az atya rám nézett egyenes tekintettel, és azt mondta, menj vissza a közösségbe, és ülj az utolsó helyre. Ez december elején, advent kezdetén volt, És nekem az az advent egy nagy küzdelmekkel teli, imádsággal teli, nehéz időszak volt, mert igen, vágytam visszamenni a közösségbe. Vágytam meghallani ezt a szót, amit én hiszem, hogy az Úr Jézustól kaptam akkor az előjáromon keresztül, de ugyanúgy vissza akar tartani a kevésségem, a gyávaságom. Január elején az egyik testvérrel találkoztam a templomban, ő csak annyit mondott nekem, ne félj visszajönni a közösségbe, mi mind nagyon szeretünk téged. A testvéremnek ez a nyílt szava, igen, ez bátorságot adott. Ez volt az utolsó kis kapu, ami megnyitotta a lépteimet arra, hogy visszamenjek a közösségbe, és odajöjjek az utolsó helyre. Jean Vanier-nek volt egy kis könyvecskéje, ebben volt az a mondat, az Úr Jézus olyan végérvényesen lefoglalta magának az utolsó helyet, hogy mi legfőjebb csak mellé ülhetünk. És ez nekem egy olyan nagy vigasz, hogy igen, ott az utolsó helyen, amikor úgy érzem, hogy ott vagyok, ott bizonyosan rátalálok az Úr Jézus. Ő ott bizonyosan rám talál. Sokféle elképzelésem volt, hogy milyen lesz majd az életem a megtérésem után. És úgy tűnt, hogy nagyon sok minden megjavult, megváltozott bennem. Úgy éreztem, hogy jobb tanár vagyok, hogy jobb a kapcsolatom a hallgatókkal, civilesebb tudok lenni a kollégáimhoz, békésebb a családomban, a rokonaimmal. A betegségem is sokat javult. Hosszú évek teltek el, és még orvoshoz sem kellett mennem. Normálisan dolgoztam, utaztam, mintha az a betegség valahogy már nem is lett volna jelen. De azt is éreztem, hogy nekem voltak elképzeléseim magamról elsősorban, amihez oda vettem, belevettem a Jóistent is. De még én fogtam a kormányt. De Jóisten adott alkalmat és módot arra, hogy ez megváltozzon. Úgy, ahogy én ezt soha nem gondoltam. 2000-ben volt, a Székesegyházból jöttem haza a krizma szentelési miséről, mikor úgy éreztem, hogy olyan furcsán, mintha úgy lötyögne a lábom. Mivel akkor már évek óta protézis volt a térdemben, később tudtam meg, hogy kilazult. És már aznap este hatalmas fájdalmaim voltak. Még azt a tanévet befejeztem, de már két mankóval mentem el dolgozni. Szeptemberben műtöttek meg, a sebész a műtét után azt mondta, hogy alig tudták betenni az új protézist, hát vigyázzak magamra. És én akkor nem mentem vissza már dolgozni. Rokkant nyugdíjas lettem, 40 éves voltam. Szembesültem azzal a nagy kérdéssel, hogy ki vagyok én, amikor már nem voltam egyetemi tanár, amikor nem fordultak hozzám felkérésekkel, nem hívtak meg konferenciára, nem kérték ki a véleményemet. Szóval amikor már nem voltam fontos ember, sőt egy fal mellett munkóval totyorgó emberke. Ez egy súlyos, de nagyon tisztító kérdés volt, ki vagyok én? Most ebben az adventben sokat elmélkedtem a János evangéliumának a prológusán, most is eszemben van az a mondat, hogy akik befogadták Jézust, azok, akik hittek az ő nevében, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. És igen, ez a válasz, hogy két mankósan is, meg nyomorékul, én akkor is, sőt akkor még inkább Isten gyermeke lehetek, hogy az vagyok. Mert Jézus vágyik arra, hogy befogadjam a szívembe őt. Hogy nem nekem kell kitalálnom az életemet, hogy rábízhatom magam, mert ő úgy is, és akkor is, és most is mindig szeret. Egy másik nagy ajándékot is kaptam ebből, amire nem is gondoltam. Édesanyám komoly cukorbeteg volt, kezdtek jelentkezni nála a szövődmények, megromlott a látása, keringési problémái voltak. Előbb csak távolságukra nem tudott menni, aztán az utcára se tudott kimenni, csak a lakásban tudott mozogni, aztán már ott sem. Akkor kezdett ő igazán komoly, súlyos beteg lenni, amikor lehetőséget kaptam az Úrtól, hogy felé forduljak. Azokban az években, ahogy őt gondoztam, akkor váltam felnőtté. Nagyon megérintett engem Szent Teréznek az a mondata, hogy az imád egyedül azt hitelesíti, hogy szolgálat születik belőle. Az ima, az megszüli a gyümölcsét a szolgálatban. És aztán a Jóistennek olyan nagy-nagy adománya. Egy kedves asszony járt hozzánk áldoztatni engem. És aztán egyszer, mikor kikísértem, kérdeztem tőle, Mária, nem gondolod, hogy megkérdezhetnéd édesanyámat, hogy ne jöjjön el hozzá egy pap? És akkor másnap, mikor eljött, leült vele beszélgetni, és akkor utána mondta édesanyám, hogy jó, hát akkor Mária holnap elhívja hozzánk az atyát. És akkor édesanyám 80 éves volt. Gyerekkorában ugye vallásos nevelést kapott. Aztán jött a háború, meg hát azok a rideg idők. És 80 évesen ez a megtört, kis csendesen mosolygó asszonyka, az édesanyám mondja, hogy hát jött az atya, és jött az atya, és meggyunt nála. És magához vette az Úr Jézust. És akkor utána már együtt imádkoztunk. Jött hozzánk Mária, megáldoztatott bennünket. Adventben énekeltük a karácsonyi énekeket. Nyújtottuk meg az adventi gyertyákat. És az édesanyám, aki egy olyan erős, akaratú, szigorú asszony volt, egy csöndes, mosolygós kisgyermekké szelét ült. És amikor a nappalok meg az éjszakák fölcserélődtek, amikor már lebénult, én próbáltam fölültetni, mostatni, és az Úristentől olyan nagy erőt kaptam. Én magam sem hiszem el, hogy ezt most így mondom. És akkor a szent kenettel megerősítve, szent áldatásra, szépen elaludt. A Jóistennek adtam őt oda, ebben a szeretettel. Ebben a nagy vigasza, hogy az örök életben együtt vagyunk, hogy nem szakadtunk el egymástól. És most így ezzel a nagy bizalommal tudok ráhagyatkozni a Jóistenre, és kérem minden nap az ő segítségét, az üzonya voltam, hogy mindig a félelmeimet és az egyedül léteimet ő rá tudjam bízni. Hogy kérem, hogy ő hozza meg velem az életét, a világosságát. Legyen meg velem az ő akarata.
Van-e még valami, amit megosztanál velünk?
Mivel legtöbbször otthon vagyok, Jóisten megtalált azzal a feladattal, ami rám van szabva. Úgyhogy fordítani szoktam. Néhány éve megkerestek a nővérek a Kármelből, hogy fordítsam le Kántalá Messának a nagyon szép könyvét, az a címe, hogy Mária az egyház tükre, amelyben a szűzanyáról elmélkedik a karácsony, a húsvét és a pünkösd misztériumában. Lelkileg táplálkoztam, amikor fordítottam azt a könyvet. Egy olyan jó fél éve én szoktam fordítani az Echo újságnak az olasz nyelvű kiadványát. A medjugorjai szűzanyalám így jut el hozzám, én, aki nem tudok elzarándokolni oda, de lelkileg íme, hogy megszólít engem is, és remélem, hogy rajtam keresztül még sokakat. Jóisten, semmit sem veszel, csak mindig jobbat ad.
Kedves hallgatók, Éva tanúságtételét hallották. A felvételt Zsákai András készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.